Ez itt a Primate.hu interjú rovata. Mindenről, ami a bulik előtt, után és közben történik. A mikrofonnál Szabó Viki és Dávid Feri.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Ez itt a Primate.hu podcast, Vikivel és Ferivel. A mai műsorunkban vendégünk Fejér Balázs, DJ Naga. Vele fogunk beszélgetni a budapesti parti életről, illetve arról, hogy az életében az elmúlt időszakban milyen változások vannak, hol vagy most sikerült végre leszerveznünk erre napra. Szia, köszöntünk itt.
Köszönöm a meghívást.
Ez a podcast is a fabrikában készül, mint ahogyan az előzők is. Picit talán valahogyan visszautalva az undergroundba, és azért is kezdenék ezzel, mert hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy te nem csak, hogy részese voltál a budapesti underground party kultúra születésének, hanem tudományos munkák során keretezted is ezt, tehát az, amit erről tudunk, nagyon sok esetben még mind a mai napig a te általad leírtakban, vagy megfogalmazottakban rejlik. Nagyon örök vannak, hogy végre feltettem azt a kérdést, vagy meghívhatok arra, hogy egy picit a te perspektívádból beszélj arról, hogy te hogyan éled meg ezt az elmúlt 3 évtizedet, te mint zenei alkotó, mint számtalan parti szervezője, nagyon fontos aktora, milyen állomásokat látsz, milyen folyamatot látsz, hogy mi az, ami benne van ezzel kapcsolatban?
Hát ez egy óriási kérdés, amit föltettél. Nem tudom, hogy én azt hiszem, hogy magamban ez az egész elektronikus zenei élményem nagyjából két részre oszlik szét, az elején a flash, és aztán a nem flash. És tehát, hogy az elején egy ilyen formátlan rácsodálkozás arra, hogy itt a zenének a fizikai hatásával, meg a drogokkal, meg nem tudom, az együttlétnek ezzel a teljesen új formájában, amiben 93 körül találkoztam, hogy ezzel mit is tudunk kezdeni, mint amikor először tánsz egy pöttyös labdát, és akkor ez egy micsoda. És aztán fokozatosan ez így betagozódott, egy ilyen intézménnyé vált, így a szórakoztatóipar szolgáltatásainak egyikévé, és akkor azon belül, ahogy így megtaláltam, vagy megtaláltuk különböző csapatokban az utunkat, az egy másik korszak volt. Aztán az utóbbi 10 évben ez fokozatosan egyre úgy vékonyodott ez a szál, és a jelenben inkább csak egyszerűen egy ilyen hobby DJ-nek gondolom magam, aki egyszerűen a jó sok időközönként a zenei öröm keftelésért meghódol, mondjuk itt leginkább a house-to-house-on, de hogy jelenleg nem vagyok se tájékozott tehát hogy egyszerűen például a lányom, aki most már 22 éves, és így fiatal felnőtt életét éli, hát ő mesél arról, hogy mi újság a városban, és körülbelül ennyit a családi asztalnál hallok arról, hogy mi újság.
És mi újság a városban?
Hát ő nagyon színesnek éli meg, mert most rengeteg izgalmas hely van, neki kérdezi, hogy mik ezek, nem tudom fel sem, képtelen vagyok ezeket a neveket így fejbe tartani, de hogy így tök habzó, izgalmas dolognak írja ezt le.
Egy picit tudod szakaszolni, hogy mondjuk a 90-es évek közepétől milyen olyan fordulópontokat, eseményeket látsz a budapesti parti kultúrában, amiket akár mérföldkőként tartasz számon, vagy azt mondod, hogy amúgy ott megváltozott valami, látsz ilyeneket?
Hú, hát az elején, az első időszakban én a révekben léteztem, ezek a Frankhegyek, meg Török Bálintok, meg Exláb, meg ilyesmi, és aztán egy picit később mentek ezek az ügyek be ilyen klubokba. De hogy ezt így konkrét évhez így nem tudom. Az biztos, hogy 2000 környékén már klubok voltak, és akkor már ilyen kvázi cégek, meg csapatok egymással rivalizálva, vagy egymást támogatva nyomultak, és volt ennek egy ilyen egzisztenciális perspektívája, ami tehát meg lehetett ebből élni. Az elején ez teljes katyvasz volt, hogy ez hogy megy, meg egyetem mi ez.
És te melyik korszakban érezted a legjobban magadat?
Hát én a legfelszabadultabb akkor voltam, amikor először belecseppentem az igazbulikba, és akkor ott táncoltam egy ilyen 16 órákat. Ez volt a... Csak azt sosem értettem, hogy miért kell mindig is szétesni a zenének, és akkor aztán elkezdtem így felvilágosodni, meg így mondták, hogy ezt lehet úgyis csinálni gyütemre, és akkor nagyon lelkes lettem, és akkor ezt úgy kitanultam. És tulajdonképpen ezért kezdtem ezzel foglalkozni, hogy ne essen mindig szét két szem között az egész. Ez volt az, a nagy találmány az én számomra, hogy akkor ezeket össze lehet így sebességből passzolni.
Hogyan érted túl, hogy milyen volt a hajógyári szigetes évek alatt, amikor egy picit így összehúzódott a budapesti parti kultúra? Vagy nem így érted meg?
Hát mi a hajógyári szigeten is nyomultunk, már akkor azt hiszem a Betával, de hogy ott jöttek a magunk emberei velünk, akiket az undergroundba hoztunk, és úgy abban a kis mikroklimában el voltunk, de hogy magával a hajógyári szigettel, mint egy ilyen intézménnyel, meg egy ilyen parti gyára, úgy elég sötét érzéseim voltak, bár velük mindig nagyon kedvesek voltak, meg korrektek, és akkor nagyjából ennyi. Nem volt, tehát hogy addigra már nem volt olyan illúzióm, hogy ez a elején még talán mozgalomnak is gondolt, valami ez így életbe fog maradni abban a formában, ahogy én megismertem.
De hogy még én visszautalnék arra, amit az előbb mondtál, hogy akkor voltál a legfelszabadultabb, amikor még csak táncoltál az zenére, hogy elvett valamit az örömből, vagy a felszabadultságból az, hogy elkezdtél zenélni, vagy ebben nem éltél meg egy kiteljesedést inkább?
Hát ez ilyen vegyes, tehát hogy nagy öröm volt ezt csinálni, meg öröm volt, hogy szerették, amit csinálok, de ugyanakkor így megjelent az egészben egy ilyen teljesítmény dimenzió, vagy egy ilyen szorongása körül, hogy meg tudom-e ismételni, vagy lehet ez ennél, lehet-e sikeresebb, vagy lehet ez még nagyobbat tud-e szólni.
És szerettél volna sikeresebb lenni?
Hát egy időben mindenképpen, igen. Na ez az, ami most abszolút nincs, tehát hogy most úgy értem, hogy visszatértem a hobby DJ univerzumba, hogy nincs semmilyen különösebb ambícióm azzal, hogy én zenét rakok föl. És ezt a felszabadultságot, ezt nagyon élvezem. Tehát, hogy amikor mostanában játszunk itt még mindig a Bélával, akkor én gondolkodás nélkül fölrakok, tudom, 90-es évektől egészen mostanáig. Tehát, hogy ilyen bármi jöhet, és ezt a kötelezően újdonság és a legtopabb szettet kell gurítani, ez a nyomásról való felszabadulást nem élvezem.
Ja, végül is, hogyha belegondolok, nem tudom, hogy Magyarországon lehetett-e volna ebben a színában akkoriban sikeresebbnek lenni, hiszen a Nagabeta az egy intézmény volt, vagy én szerintem, aki kicsit is eljárt szórakozni, nem volt olyan, aki ne hallott volna rólatok, vagy ne ismerte volna a duót, vagy a rendezvénysorozatot. Hogy mi az, amit szívesen elértél volna még akkoriban? Vagy nemzetközi karrier, vagy?
Hát talán inkább az, hogy megcsinálni ezeket a zenéket. Szóval, hogy ami az én ilyen ívemből kimaradt, hogy egy jól működő kiadót összehozzunk. Szóval, hogy volt a Csírekorc, ami talán az egyik első ilyen volt itthon, és ezt abban sok energiát raktam, de én magam, Isten igazából nagyon átütő zenéket nem tudtam szerintem csinálni, hanem mindig csak így majdnem. De érdekes, hogy például amikor beütött a Covid, szóval ez a mostani időszak már, hogy akkor megint elővettem a Logicot, és akkor elkezdtem meg egy Peace Moment zenéken.
Kik lettek?
Igen, de hogy elektronikus zene, de abszolút nem parti zenét csináltam. Szóval ilyen rám nagyon nagy hatása volt ez a glam korszak, meg Brian Eno, meg korai elektronika is. Amit csináltam, az inkább ehhez kötődik, ehhez a világhoz. Szóval, hogy így úgyhogy élveztem, hogy megengedtem magamnak, hogy whatever. És ez jött ki egy kicsit ilyen szemlélődő zene, vagy így mondjam.
Azt picit ilyen múlt időben beszéltél, vagy beszélsz a partizáshoz kötött filmekről, holott azért a Naga Beta az még egy, az mai napig megtölti a Toldit, hogy ugye a Beta esetében egy folyamatos DJ karrierről beszélünk.
Igen, Béla, és most nagyon topon van is.
És hogy
erről szól az életem.
Mert vele is készítettünk mi nagyon régen egy interjút, és ő akkor éppen ilyen életközepi döntésben volt, hogy akkor menni tovább, és akkor DJ-vé válni, uh-huh. vagy pedig akkor merre, ez is már lassan, hogy jó régen volt ez az interjú. Neked voltak ilyen életközepi kérdései?
Abszolút, igen. Szóval, hogy hát ez így kevert, hogy így ez a DJ világban, meg hogy az én ilyen DJ karrierem, meg a magánéletem, meg a személyes életemnek a különböző egymásra rétegződő problémáinak a megoldatlansága, de hogy abszolút ilyen 40x éves koromban így beütött egy ilyen jó kis combos krak, ki vagyok én, merre is akarok menni, oké, ez, ami velem történik, még mindig szeretném, hogy ez ismétlődjön, és újra rá legyek utalva arra, hogy mit tudom én, néhány száz ember visítozásra, vagy most, hogy nem ironikusan mondom, de hogy visszajelzése határozza meg az ilyen hangulatomat, tehát hogy ilyen függője legyek ennek a viszonyrendszernek, és akkor úgy nagyon megrecsentem. Kifejezetten az volt az én nagy krízisem, igen.
És hogy jöttél ki belőle?
Hát egyrészt valahogy őszintén szóval én egy budai ilyen értelmiségi millióból származom, és nagyon nagy vitám, vagy egy ilyen belső konfliktusom volt ezzel az én saját hátteremmel, és egy kicsit az, hogy én a technóban, meg ebben az egész ilyen nem túl elit világban olyan nagy örömmel robogtam bele, akár még a tanulmányáim mentem is, mert akkor antropológiát hallgattam, és akkor elején azt próbáltam eladni, hogy én azért járok technó világban, mert én tulajdonképpen terep munkát végzek, és akkor ebből fogok, és ez így is lett. Szóval ebből írtam a
tanszék is lett a vége.
Akkor már volt tanszék, inkább csak az, hogy próbáltam úgy tenni, mint hogyha azt egy ilyen kulturális szövegként lehetne értelmezni, és egyébként lehet is.
Lehetett is, nem valid az egész
lehetőség. Igen. És, na de hogy csak visszakanyagodva, hogy én ezt úgy értem meg, hogy én végre a testvéreimmel egyesülök, és nem ezt az elit világot folytatom. De azért, ahogy elmúltak az évtizedek, ez az értelmiségi háttér azért úgy rákérdezett, hogy nem kéne valamit így a szakmaiságomban csinálni. És mivel volt egy alapdiplomám, akkor úgy körbe nézegettem, és meg az akkori szűkebb környezetem, barátaim hatására is, akkor elmentem a mentál szakra, a Kárvira, és akkor azt a sulit is elvégeztem. És addigra már olyan nagyon világos volt, hogy amit mi itt a technóban csinálunk, az egy, annak van egy pszichológiai dimenziója is, tehát hogy ez egy ilyen, most nem lehetséges, hogy ez egyfajta öngyógyítás, és ennek van egy csoportos, közösségi vetülete, és hogy amiről a mentál higiénis szól, hogy ilyen mentális prevenció, annak abszolút köze van a technovilágához, és hirtelen ott álltam, hogy a legjobb helyen vagyok, tehát hogy mentál higiénis segítőként ezzel a területekkel foglalkozom, ha már itt vagyok. És ez így is lett. És akkor elkezdtünk először egy ilyen önsegítő projektet csinálni, ez volt aztán a Self-Groove, és aztán fokozatosan rájöttem azt, hogy ez engem sokkal jobban érdekel, ez a személyközi tér, hogy megfogalmazzunk belső tartalmakat, meg hogy a figyelem egymás felé, hogy ezzel mi újság van, és akkor így kerültem át a segítői oldalra, és aztán később elmentem a szociális szférába dolgozni, szocmunkásként, és aztán később elkezdtem egy másik újabb képzést, és akkor most meg Párizs családterápiával foglalkozom főképp. Tehát, hogy úgy áthúzogattam a sátramat egy másik területre.
Azért ez ügyes. Ügyesen csináltad. Tehát a mai pont ügyesen formáltad fordulóponttá.
Tehát, hogy nagyon hálás vagyok ennek a törzsnek, vagy a technónak, mert hogy így át lehetett navigálni ezen a területen keresztül.
Picit beszélsz még a Cell Groove-nak arról a funkciójáról, ami a parti kultúrához kapcsolódik, vagy hogy mik voltak azok az energiák, azok a törekvések, amik mondjuk találkoztak ebben a meccéspontban?
Hát azt hiszem, talán a leglényegesebb az az, hogy az mennyire fontos, hogy azok, akik a technóban benne vannak, azok felé odafordulni, hogy figyú, te érdekes vagy. Tehát ami benned van, az ugyanolyan fontos, mint bárkiben, és hogy van-e kedved erről megfogalmazni valamit, vagy egyáltalán valahogy ezt így hitelesen elhitetni, hogy van annak értelme, hogy a belső élményed úgy megformálódjon. Mert azért a techno körül, vagy a technóval kapcsolatban van valami olyasmi, hogy ez egy ilyen nagyon nem verbális valami, így a drogokkal, egy nagy hömpögés, ami viszonylag ilyen integrálatlanul úgy az ember kíséri ezeket az évek alatt, de hogy viszonylag nehéz erről beszélni, vagy erőfeszítés kell ahhoz azért tenni, hogy az ember ezzel kapcsolatban mondatokhoz jusson, és aztán ezen keresztül valahogy beillesz a személyes életébe, az identitásába, vagy a személyiségébe.
Hát itt egy ilyen csoportban, ami a parti teréből talál meg embereket, nagyon sokan érkeznek az a feltételezésen, traumákkal, el nem dolgozott történetekkel. Akkor, amikor te belemész a Cell Groove-val ebbe a térbe, vagy ebből a térből kiemeled, most mindegyből a szempontból, akkor azért ez nagy bátorság kell, hogy majd valamit kezdeni kell azokkal a történetekkel, amik megjelennek. Ez hogyan sikerült ezen átmenned, vagy megcsinálni?
Hát egyrészt nagyon bíztunk abban, és szerintem ebben nem is csalódtunk, hogy maga az a műfaj, hogy ilyen encounter csoportokat csinálunk, aminek lényegben arról szól, hogy 10-12 ember leül, és egy 2-3 órára egymásra figyel, hogy ennek így önmagában van egy ilyen megtartó ereje, tehát hogy nem biztos, hogy kell ide még valami, vagy hogy mi semmiképpen nem ilyen patológia oldalról próbáltunk közelíteni az emberekhez. Hogyha valaki nagyon kócos volt, és úgy volt kedve hozzánk fordulni, akkor megpróbáltunk, akkor még nem is tudtuk, hogy ez szocmunka, de hogy valahova eljutatni őt, meg valahogy a kapcsolatainkon keresztül megtalálni, hogy mit tud kezdeni a gondjaival. De maga a csoportozás volt az eleje, és az alfaja, és az omega ennek az ötletnek.
Hát ez nekem nagyon érdekes, hogy valaki, aki mondjuk aktívan benne van a partizásban, ennek mi a motivációja, hogy elmenjen és beszélgessen róla? Valamilyen hiányérzetnek mindenképpen lenni kell mögötte, hiszen hogyha nincsen, akkor úgy ezzel nem foglalkozik az ember, hogy valamit itt verbalizálni kellene, vagy tudatosítani. Tehát, hogy te mit meg tudsz abból fogalmazni, hogy milyen motivációkkal érkeztek oda a csoportba?
Nem igazán tudok így, tehát, hogy mindenki más ok miatt jött, de az, hogy talán az, hogy itt, mert az első ilyen másfél évben kifejezetten azt mondtuk, hogy az ilyen technósoknak van, és hogy ez egy ilyen hívőszó volt, hogy a törzs, vagy egyfajta ilyen beavatottság. Tehát, hogy nem kell csomódot megmagyarázni. Aztán később elvesztettük ezt a fonalat, tehát, hogy aztán éveken keresztül egyszerűen csak a Cell Groove létezett úgy önmagában, és bárki jöhetett. Meg az is hogy aztán csináltunk, eleinte zárt csoportokat csináltuk, amik mondjuk szaladjanak egy 3 hónapot, és akkor oda el kell köteleződni, az persze mindig nagyon nehéz volt, meg mindig úgy kiiratkoztak emberek, vagy így kiszálltak, vagy felmozsoltak csoportokból. Aztán rájöttünk, hogy a legjobb, amit csináltunk, hogyha van egy nyitott csoport, ahová egyszerűen csak be lehet ülni, és ez kiszámíthatóan mindig így elérhető, és mindig ott ugyanott és ugyanakkor ott van. És akkor ez volt aztán a közepet, tehát talán az ismétlődés, meg ennek a biztonsága is fontos volt, hogy ide így lehet jönni. Meg hogy akkor most már itt a harmadszor már nem olyan bizarr az egész, hogy ott leülünk, és akkor nagy csönd van. A csönd is olyan ismerőség tud válni, meg abban annyi minden tud történni, és akkor lehet erről a csöndről beszélni, hogy mi van benne.
Majd ott tévedek, hogyha azt gondolom, hogy a saját életforduló pontod, a saját, mondhatjuk, felépülésed, az picit ilyen hálóként is ráterült erre a csoportra, mint ahogyan az ő felépülésük vagy gyógyulásuk is, és hogy ez volt az, ami elindította azt a karriert, amiben most dolgozol. Sokan, tehát nagyon sokan nem jutnak hozzá ilyen csoportélményhez, még a tanulmányai során sem. Azért ez egy nagyon intenzív csoportélmény, amelyik hónapokon, éveken keresztül termel tapasztalatot, saját élményt, rengeteg tudást ad az embernek, és nagyon organikus ráadásul, hogy azért ez egy jó tőke.
De bocsánat, csak nem akartam közbevágni, csak hogy a gyógyulás szó nagyon érdekes, amit mondtál, hiszen az előbb arról volt szó, hogy nem feltétlenül gyógyulni mentek,
igen,
oda az emberek.
Köszi, igen.
Tehát, hogy
de miért gyógyulnak?
De nem, ez senki nem mondta. Igen, ezt senki nem mondta. Én azt kérdezném meg, hogy mi az, a beszámolók szerint mi az, amit adott egyébként a csoport a résztvevőknek?
Aha. Hát én azt hiszem, hogy akik, de általában az történt, hogy voltak, akik egyszerűen szerettek volna ezzel foglalkozni, és azok beszerveződtek a stábba.
De mivel az ezzel foglalkozni?
Hát ezzel, hogy szervezzük ezeket a
programokat,
mert egy időben aztán ez így, tehát hogy mi egy ilyen komplett pakettát csináltunk, tehát hogy voltak filmklub, kirándulás, meditáció, mindfulness, elmentünk fesztiválokra, csoportozzunk, Dixit kártyával, hogyha olyan helyzet van, nem lehet csoportozni, akkor egyszer csak beszéljünk képekről, mit húzol, azért. Tehát hogy szerintem elég sok mindent elkezdtünk csinálni, meg sok ember volt, akiket arra biztattuk, hogy most neked nem kell elvégezni, nem kell szakértőnek lenni egyszerűen, csak hogyha érdekel ez a dolog, gyere, ülj itt velünk, és egy ponton te is csinálhatod, és hogy így feljogosítottunk embereket, akik ezt láthatóan komolyan gondolták, hogy ez őket érdekli, hogy másokat is megszólítsanak ezzel. Aztán meg voltak olyan emberek, akik egy időre úgy nagyon megtapadtak, tudom én, akár másfél évig így rendszeresen nagyon jártak hozzánk, és akkor mindig volt egy ilyen mag. És ebből azt akarom kihozni, hogy például van egy olyan érzésem, hogy egy picit egy ilyen családszerű, családanalóg érzés is egy időben úgy volt, amiben úgy lehetett megélni azt, hogy fontos vagyok, hogy felszabadultan tudok működni, hogy nem kell valamilyennél mutassam magamat, vagy valamilyennek mutassam magamat, hogy visszajelzéseket kapok, hogy esetleg úgy kirajzolódnak értékek, amiket mi együtt fontosnak tartunk, hitelesség, hanem valami bonyolult dolgokról kell gondolni, de hogy érzésekről, gondolatokról beszélni, az például egy bátor dolog, és hogy akkor ezt hogy lehetett érezni, hogy ezt ott ugye el van ismerve, hogy wow, te ennek a mondatnak nekivágtál, és még te se tudod, mi lesz a vége, hát ez szép dolog.
De ez az én perspektívámból nézve, ez gyógyulás. Tehát, hogy itt azért, tehát, hogy itt ami történik, az a közösség megtartó ereje, meg az odafigyelés, de hogy konkrét szakmai eszközök jelennek meg, Dixi, meg tehát, hogy szerintem ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy ezek a mondhatni posztmodern felépülési törekvések, ezek pont ezekkel a közösségekkel számolnak, hogy amúgy nem medikalizálod az életed kihívása menti elkező problémákat, hanem organikus módon a közösség ad rá választ, és ez ahogyan többször is, ez a törzsből nőtte ki magát. Ráadásul, tehát, hogy én kicsit azt is látom, hogy a te közösségépítő szereped az a 90-es évek közepén is egy nagyon markáns közösségépítő szerep, és hogy valószínűleg megtartotta végig ezt a közösségépítő szerepét, de hogy közben ez nagyon sok energia. Tehát, hogy nem csoda, hogy mélypontok is jellemzik azért ezt a...
Hát meg engem is azért ezt gyújít, tehát, hogy
még jó.
Az én személyiségem ilyen zsírrétegei, vagy érzelmi rétegei is így növekednek ettől. Tehát ez egy frankú dolog. De azért egy picit most ilyen romantikus színbe mutatjuk ezt be, mert azért azt sose tudtuk megszervezni, hogy ebből egy olyan projekt legyen, ami úgy a financiálisan így a két. Szóval, hogy ez valami sikeres projekt, ami így meg tudja fizetni a benne eleinte önkéntesen dolgozó embereket. Ez ide sose jutottunk el, hanem mindig úgy kóvágott ez a projekt, így a barátságok, személyes kapcsolatok, lelkesültség, önkéntesség, és aztán talán majd lesz valami, de sose jött igazából, vagy eddig nem jött el.
De hogy szerinted van benne egy ilyen, van egy ilyen rétege ennek a munkának, ennek a törekvésnek? Tehát kell, hogy legyen egy ilyen rétege, amelyik ilyen?
Hát abból a szempontból igen, hogy azért most már 7 éve van a Self-Groove, és erről beszélgetünk is sokat, hogy akik ezt úgy az elejétől benne voltak, azoknak közben az életciklusuk megváltozott, tehát ők már nem, itt tudom én, 20-akárhány évesek, és hogy elindult a karrierjük, vagy nem tudom, és már nem biztos, hogy pont annyi energiájuk van a parti világ fiataljaival önkéntesen foglalkozni, mert azért mi elég komolyan vettük ezt, szóval, hogy időnként csináltunk szupervíziót hozzá, meg volt operatív stábok viszonylag rendszeresen, mindig szigorúan bázis demokratikusan és ilyen végtelen ideig elhúzódó éjszakában nyúló vitatkozásoknak, hogy a csapat milyen állapotban van, saját önismeret, a stábnak is önismeret, szóval ilyen rengeteg fajta alkalmunk volt, és azért, aki itt stábtag volt, annak az idejében ez rendesen beletenyerelt, és ezt, aztán nem lehetett ezt feltétlenül úgy vinni.
Mert... De ennek nem az a produktuma, hogy ezt leírod. Tehát az, hogy hány embernek változott meg az élete, hogy hány embernek sikerült segíteni, hogy hány embernek segítettetek, hogy ennek inkább ez a produktuma, nem pedig az, hogy financiálisan egy működő vállalkozásba torkolik, nem?
De hát ebben egyetértünk, ez így pipa, ez jó van.
És mondtad, hogy most párterápia, családterápiás előtt vagy, ami azért a szakmai előmenetelnek azért ez már a csúcs közeli állapota, vagy is a család. Hát a családterápia az már egy ilyen nagyon, nagyon szakmai, nagyon körberajzolt, tehát azért az távol van az Encounter csoportoknak a világától. Hogyan érzed magad ebben a szerepben? Hogyan látod ebben a kiteljesedésedet? Mi az, ami mozgat ebben?
Nagyon, nagyon jó. Én most érzem azt, tehát hogy utoljára a 90-es években éreztem azt, hogy a helyemen vagyok, és most megint ebben a korszakban vagyok, így 50 körül. Tehát nagyon szeretem ezt a műfajt. És azt hiszem, hogy inkább úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy a szocmunka ugye a gyermek jóléti területen dolgozván úgy éreztem, hogy egy kicsit úgy futószalagon csináljuk az eseteket, mindenkinek legyen 20-30 esete, jussunk el valahova, legyen különböző gyámhivatali tárgyalásoknak védelembevétel, nem tudom én, de úgy nagyon nagyon effektív eszköz, amivel ezeknek a családoknak ténylegesen tudunk segíteni, nem nagyon volt. De az én munkahelyemen azért a családterápiának mi vagyunk most így a kipróbálói, akik elkezdtük ezt csinálni. És akkor ez megint egy ilyen... Szóval én nagyon szeretek ilyen úttörő, vagy ilyen elkezdő, vagy ilyen nézzük, hogy is lehet ezt felépíteni, ilyen szerepben lenni. És akkor most azt vettem észre, hogy tele van, tehát hogy most már óriás várólistánk van, és nagyon ráharaptak ott abban a kerületben, ahol dolgozom, a népek is igénylik, és jönnek. És nyilván nagy különbség van a között, hogy valakit a gyámhivatal küld, azokkal úgy viszonylag nehezebb, de még velünk is tudunk dolgozni, de de annak meg kifejezetten örülök, hogy, hogy már így szájról szájra megy, hogy azért ezt el lehet érni, ezt, hogy körzeti orvosok is már így kezdenek tudni róla, és akkor így ajánlatják, és mind dolgozunk.
Azért ez izgalmas, mert az ilyen típusú küldetések, amikor valaki először töri fel, de sok esetben konfliktusos, és hogy itt is azért a self-group esetében egy nagyon erős szubjektív segítés zajlik, itt az objektív irányába lépkedünk a családsegítő, vagy a családot segítő, vagy a családterápia esetében. Nem, nincsenek surlódások, vagy nem érzed azt, hogy, hogy mondjuk az, ahogyan dolgozol, vagy az, amit képviselsz, az mondjuk szembe megy.
A surlódásokról is lehet beszélni, de ami most a kérdésre kapcsán eszembe jutott, hogy, hogy van valami, ami összeköti a kettőt. Tehát, hogy amit a techno kapcsán is így említettem, hogy szerintem az volt egy ilyen szexi megszólítás, hogy te fontos vagy, mint technós, vagy mint, nem tudom, ecstasy használó, vagy nem tudom, attól még te valahogy vagy. És akkor fontos, hogy erről mit gondolsz. És hogy a családterápiának és a családkonzultációnak a szíve lelke, hogy te a családod szakértője vagy. Tehát itt van mondjuk egy ilyen 3-4-5 kameraállás, de mindegyik releváns, és mindegyik ugyanolyan okay. És hogy én mint terapeuta nem tudom, hogy nektek így hogy van, de hogy mondjátok el. És akkor ezzel dolgozni, hogy tehát ez egy nagy átbillenés, amikor megveszik azt a családok, vagy megveszi azt az enkantér csoport, hogy hát itt mi rólunk van szó, és mi itt frankon tudjuk képviselni magunkat, és hogy ez érdekes. A konfliktusokra visszatérve, amit kérdeztél, hát az tud nehéz lenni, vagy nem tudom, hogy jó irányban mondom ezt, hogy ezt kérdezed, hogy azért a gyermekvédelem az egy viszonylag hierarchizált és egy ilyen nagyon kemény hely, ott akár a háttérben ott csattog a különböző hatósági intézkedéseknek, meg az IH-nak, meg a családból való kiemelésnek a perspektívája, ami azért elég kemény. És a családok általában azt élik meg, hogy itt valami hatalom, ami belép az életükben, és ezt jogosan élik meg, így ez így is van. És akkor mi ott vagyunk mellettük, és mi valahogy totál másképp szólítjuk meg őket, és akik megértik, hogy nekünk ugyanebben a rendszerben dolgozunk, de hogy nekünk nincs effektív úgy közünk, hogy akkor mi majd jelentünk, meg ilyesmi róluk, meg hogy titoktartás van, és hogy itt ők meg nyugodtan feloldódhatnak a beszélgetésekben, na akkor ugye el tud indulni valami, de hogy az nagy művészet ezt elérni azért. Szóval, hogy ezek a családok általában nagyon megtámadva érzik magukat, és nehéz őket kibontani ebben.
És a végére még arra egy nagyon kíváncsi, hogy azok, akikkel dolgozol, és a hétnapi munkád során, hogy nekik van bármilyen tudásuk, vagy képük arról, hogy amúgy van egy DJ Naga karakter, amelyik a maga varázsával egy teljesen más szintéren ilyen félistenként van jelen, hogy ez tudatában vannak, vagy teljesen távol van az világuktól?
Nem, nincsenek tudatában. Tehát, hogy az szokott lenni, hogy néha egy kollégám álljon el a barátaival táncolni, és akkor úgy. De hogy ez ilyen fura dolog, hogy a Balázs valami elektronikus zene, vagy nem tudom, tehát hogy nincs ez így összepasszintva az ő fejükben. A kliensek meg végképp nem. Egyszer az egyik, az egy elég, hát mert ugye a szociális munkás ez lát ezt-azt, és volt egy olyan kliensem, akiből aztán később ilyen nagy ügy is lett, mert ő egy olyan ilyen deruzív, zavaros fiatal felnőtt volt, akihez aztán kijött a rendőrség, és ott lövöldözés is volt meg. Egy óriási ügy lett, hogy őt aztán elvitték a tech vitte el. Na ez ő az én egyik kliensem volt, vagy legalábbis így kapcsolatban voltunk, és ő tudta, hogy én vagyok a Naga. Itt jön a Naga. Ez mondom, az szép. Úgy beállítottam. Teljesen agyrém helyzetben, ugye elkezdtem felmondani, hogy én vagyok a nem tudom, nem. Sajnos gyermekről írva vele, és akkor te vagy a Naga.
És akkor mondod, hogy te vagy a Naga.
Hát mondtam, hogy ilyen, igen.
Köszönjük szépen. Fehér Balázs DJ Naga volt a vendégünk a Primate.hu podcastjében. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon sok sikert kívánok a munkátod, és
nagyon köszönjük. Találkoztunk.
Köszönjük.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
És köszönjük szépen a Fabrikának is, hogy helyet biztosított ez a beszélgetéshez. Köszönjük.
A podcast a Nemzeti Kulturális Alaptámogatásával valósult meg.